Mai igehirdetés alapigéje az Efézusi Levél 6. fejezetének a 18. versétől a 20. versig található szakasz, de felolvasom most is az egész nagyobb egységet, amiről hetek óta beszélünk, amiben Pál apostol a lelki, szellemi harcról beszél, a 6. fejezet 10-től a 20. verséig, és aztán majd utána újra ezt a 3 verset. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogy kell. És a 18. verstől még egyszer, ez a mai témánk. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is. Kedves testvérek, azt a címet is adhattam volna ennek a mai igehirdetésnek, hogy a sorozat véget ér. Egyrészt az Efézusi levélről szóló sorozat, bár itt a fejemben még egy ilyen postscriptum mocorog, de véget ér. Ugye február-március óta az Efézusi levélről volt szó, és ezek az igehirdetések a nagykorú vagy a felnőtt gyülekezetről szóltak. Hiszen Pál apostol levelének ez a fókusza. Az Efézusi gyülekezethez írott levél csodálatos módon adja elénk azt, hogy mi az egyház titka, mi Krisztus titka, ami megnyilvánul testetől ebben a különleges közösségben, Isten népében, a gyülekezetben. Az volt a célunk, hogy ebbe belelássunk, és az, hogy Pál apostol szavaival növekedjünk mi is, így írja, hogy elérjük a Krisztus teljességét elérő nagykorúságot, hogy egyre jobban felnőjünk ide, ami nem más, mint az, amikor a Krisztus teste, az egész test egybeilleszkedve, így mondja, összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, ezek mi lennénk egymással való kapcsolatban. Minden egyes rész a saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ez a felnőtt gyülekezet, hogy mindenkinek megvan a helye, ahogy kapcsolódunk egymáshoz, ahogy megérjük, amit Krisztus adott nekünk, ahogy betöltjük a küldetésünket Krisztus testében. Ez volt Pál apostol szívén. És azt is mondta még, hogy mindez pedig, hogy néz ki a gyülekezet élete ma, ez nem önmagáért való, hanem ez a jele annak, ami Isten nagy titka Krisztusban. Hogy egy napon mindeneket egybefoglal. Hogy egy napon mindazt, ami a mai világban széthullik, ami szétesik, ahol gyűlölet van, ahol erőszak van, ahol háború van, ahol betegség van, Isten egy napon Krisztusban mindeneket egybefoglal, mindeneket a helyére tesz, mindeneket megbékít egymással és magával. És ennek a jele, ennek az előíze a maga esetlegességében, tehetetlenségében, sokszor gyengeségében a keresztény gyülekezet, mi magunk is. Ennek a levélnek az utolsó nagy egységében beszéltünk hetek óta a gonosz elleni harcról. Miután Pál apostol kifejti, hogy milyen dicsőséges Istennek a munkája az ő népében, a gyülekezetben, utána azt is mondja, hogy amilyen dicsőséges és csodálatos az, annyira valóságosan egy nagyon komoly, nagyon súlyos harcban vagyunk, egy nagyon mocskos ellenséggel. És ez a kettő nem választható el egymástól. Beszéltünk arról, hogy ez a harc komoly és valóságos, mint ahogy Jézus életében is az volt. Beszéltünk arról, hogy nagyon nehéz kihívás elé állítja mind a keresztényeket, mind a nem keresztényeket, hiszen az alapvető világnézetünkben nincs helye démoni erőknek, szellemi hatalmasságokkal való küzdelemnek. Ahogy ezt olvassuk, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai, a gonoszság lelkei ellen, akkor szerintem valószínűleg a legtöbbeknek inkább ami fantazi jut az eszébe, nem? Hobbit 3. Meg lehet nézni, az ez a világ, ez a fikció, ez a fantázia világa. Mi közünk van nekünk itt valóságosan ebben a világban, egy ilyen világhoz? Erről beszéltünk heteken át, és talán vannak közöttünk azok olyanok, akik most azt mondják, hogy sorozat véget ér, végre. Végre. Mert fárasztó hétről hétre arról hallani, hogy a gonosz, a sátán, a lehető, idézzük Martin Lloyd-Jones-t, a lehető legkönyörtelenebb, legalattomosabb, legintelligensebb és leghatalmasabb ellenség, aki bármelyik oldalról meg tud támadni. Mert lehet, hogy fárasztó egy idő után arról hallani újra és újra, hogy hogyan próbáljuk leleplezni, megérteni a gonosznak a stratégiáját. Lehet, hogy fárasztó hétről hétre azt hallani, hogy öltözzük fel az Istennek a fegyverzetét. És a mai ember valljuk be olyan, hogy jó, szereti az új dolgokat, de aztán minél hamarabb jöjjön egy következő új. És hát, ha már egy éve majdnem az Efézusi levélben vagyunk, hát kicsit lehet, hogy már sokan úgy megunták ezt. Úgyhogy sorozat véget ér, végre jön valami új. Azt kell mondanom, hogy ha ezt a címet adtam volna annak a mai ige hirdetésnek, hogy a sorozat véget ér, akkor is a következő módon adtam volna. A sorozat véget ér, a háború folytatódik. A háború folytatódik. Mert a valóság nem múlik el. Mert az evangélium valósága, hogy Krisztuséi vagyunk. És az evangélium valósága, hogy ez azt jelenti, hogy szembe találjuk magunkat a sötétség erőivel. Ha tetszik, ha nem, nem múlik el. A sorozat véget ér, a háború folytatódik. Ma este, vagy ma reggel, még egy utolsó, vagy este is, egy utolsó egység ezzel a harccal kapcsolatban, mi az imádság szerepe ebben a küzdelemben. Ezt mondja Pál, végül imádságra hív, minden imádságotokban, könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Miért ezzel fejezi be ezt a szakaszt, amelyben a gyülekezetet felkészíti, hogy álljanak meg a gonosz elleni harcban? Miért ide fut ki, az imádsághoz fut ki mindaz, amit a lelki fegyverzet felöltéséről elmondott? Miért ez az utolsó nagy felszólítása ebben az egész levélben, vagy mondtuk igehirdetésben, ami imádsággal kezdődött, emlékeztek, magasztalta Istent, áldott a mi Urunk Istenünk, Atya, hogy megáldott minket minden áldásával Krisztusban. És a végén ugyanide jut ki, hogy imádkozzatok. Miért? Miért elengedhetetlen az imádság? És három választ találunk ebben a szakaszban erre. Ez első azért, mert a lelki harc dimenziója az imádság dimenziója. A második, mert csak az imádság által maradunk éberek erre a harcra. És harmadszor, mert az imádság fogja össze, az imádság tartja egybe a felnőtt, a nagykorú gyülekezetet. Tehát miért elengedhetetlen az imádság? Mert a lelki harc, a lelki háború imádságban történik. Mert másodszor az imádság által maradunk ébren, és harmadszor, mert az imádság köt bennünket össze. Lássuk hát, hogy mit mond ezekről az apostol. Ha halljuk ezt a szakaszt, és halljuk, hogy Pál apostol beszél a fegyverekről egyik után, a másik után, akkor nagyon érdekes az átmenet. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, a lélek kardját, amely az Isten beszéde, minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor. Nincs semmiféle átmenet vagy lezárás. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az imádság már nem egy konkrét, hogy a római katona egy konkrét fegyveréhez kapcsolódó valami. Az imádság nem egy fegyver. Összekapcsolódik az Isten fegyverzetével, mert teljesen logikusan, teljesen simán megy át az egyik a másikba, nem kezd pár semmi újat, de mégsem egy fegyver az imádság a hetedik, a hat után, mert nem mondja konkrétan, nem mondja, hogy vegyük fel, nem mondja, hogy a katona melyik fegyveréhez kapcsolódik ez. Ami arra utal, hogy az imádság nem fegyver, hanem kontextus. Az imádság az a tér. Az imádság az a spirituális, lelki valóság, amellyel megragadjuk ennek a harcnak a lényegét, amelyben megragadjuk különben az evangélium lényegét is. Az annyira így van, hogy vagy imádságban történik a harc, a felkészülés, a megállás, vagy, ne csapjuk be magunkat, egyáltalán nem történik ez a harc. Már abban a szempontban történik, hogy ellenünk zajlik, csak mi nem vagyunk benne, és nem harcoljuk meg. Miért van ez így? Az első, hogy tekintsünk vissza egy pillanatra a levélre, hogy mennyire fontos volt ebben a levélben az a kifejezés, hogy a mennyeiek. A mennyeiek világa. Ami nem úgy van Pál apostol gondolkodásában, hogy az valahol fent van tőlünk teljesen függetlenül, a mennyeiek világa az a lelki-szellemi, spirituális valóság, ami valamilyen módon jelen van, folyamatosan körülöttünk, jelen van itt velünk és itt mellettünk. Pál apostol avval kezdte, hogy Isten megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Ami azt jelenti, hogy a Szentlélek által bekerültünk Krisztus valóságába, Krisztus erőterébe, ezt jelenti kereszténynek lenni. Ezt jelenti régi élettől elfordulni, és Istenhez odafordulni. Ez a kereszténység szíve, hogy egy valóságos kapcsolat születik a Szentlélek spirituális dimenziójában, terében, munkája által, Jézus Krisztussal. Részesedünk benne. És ezért mondja, hogy megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. De továbbment, és azt mondta, hogy ez annyira igaz, hogy vele együtt, Krisztussal együtt feltámasztott, és Krisztussal együtt a mennyeiek világába ültetett. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy Krisztussal együtt a mennyeiek világába ültetett? Erről beszéltünk. Azt jelenti, hogy a keresztény ember egyszerre két világhoz tartozik, két világ polgára. Egyrészt ugyanúgy jelen vagyunk ebben a világban, mint bárki más. Másrészt Krisztusban jelen vagyunk egy másik valóságban is. Egyrészt itt vagyunk ugyanolyan küldetésekkel, feladatokkal, örömökkel, kudarcokkal, mint minden ember. Másrészt ugyanilyen valóságosan részünk van abban, mert tudjuk, hogy a lelki-szellemi valóság, ahogy Krisztusban vagyunk, meghatároz minket, van egy egészen más perspektíva. Gondolj rá, ezt jelenti kereszténynek lenni. Nem azt jelenti, hogy nem vagyunk itt mindennel, amivel mindenki itt van a világban, de azt jelenti, hogy ugyanilyen valóságosan megéljük, hogy Krisztusban vagyunk, és ebből a valóságban nézve más perspektívában élünk meg dolgokat, amelyek itt vannak. És ez a mennyeiek világa. Ezért gondolkodunk másképpen az értékekről, ezért gondolkodunk másképpen arról, hogy mi a jó, vagy mi a rossz. Ezért emelhetjük fel a szemünket, vagy a fejünket, amikor nyomorúságról hallunk a világban, mert van egy olyan valóság számunkra, hogy Krisztus visszajön és újjáteremt mindeneket. Ezért tudjuk, hogy mi az, hogy bűnbocsánat, nem pusztán lélektani értelemben, hanem teljes szabadulás értelmében, hogy Isten Krisztusban megbocsátott, és ezért tudjuk, hogy mit jelent az, és sorolhatnám a lelki áldásokat, hogy az ő szent lelkét adta nekünk, aki által jelen van az életünkben. De mindezekkel együtt itt élünk, és nekünk is betegek a gyerekeink, és nekünk is vannak küzdelmeink, mint minden más embernek. De értitek, keresztény élet ebben a két világban zajlik, és amikor arról beszélünk, ami úgy tűnik sokaknak, hogy ez a fantazi, a Hobbit, vagy a Gyűrűk ura története, a gonoszság erői, a sötét lelkek, a hatalmasságok, a démoni erők, és mint az, amiről Pál apostol beszél, azt mondja, ez a mennyeiek világához tartozik, de nem független attól, ami itt történik velünk. És Krisztus ezek fele győzött, de ezek a mennyeiek világában jelen vannak. És ezért csak itt ragadhatjuk meg az evangéliumot. Az imádság által veszünk részt ebben a világban. Nincs más út, érted? Nincs más mód belépni ebbe a valóságba, mint az imádság. A Szentlélek által, ezt mondja Pál, imádkozzatok mindig, mindenkor a lélek által. Én tudom, hogy sokan egészen másképp gondolkodnak az imádságról. Talán itt is vannak olyan emberek, velük most nagyon sokat nem fogok erről beszélni, de vannak emberek, és ebben újra is találkozunk, és érthető, akik azt mondják, hogy az imádság az körülbelül önbecsapás. Mert azt hiszed, hogy beszélsz valakihez, aki nincs. Most erről nem akarok többet mondani, sokkal fontosabb nekünk azok, akár keresztények, akár nem keresztények, akik azt mondják, az imádság nem bolondság, hát nem is feltétlenül önbecsapás, de lényegében azért mégis hasonló önszugeció. Miért jó imádkozni? Akár keresztény, vagy akár nem keresztény, vagy sokan azt mondják, azért jó imádkozni, mert legalább egy kicsit megnyugszol, lerendezed a gondolataidat, kapsz egy kis békét, csendességet, és kimutatható, akár hogy aki rendszeresen imádkozik, vagy meditál, vagy valami ilyet csinál, az még egészségesebb is lesz. És ez igaz, de nem ez az imádság. Az imádság nem önszugesztió, az imádság a Biblia szerint, Pál apostol szerint, amiről itt beszél, Jézus szerint, kapcsolódás Istenhez, részesedés Krisztus által a mennyeiek világában, az imádság teljesen valóságos történés a teljesen valóságos spirituális dimenzióban. És csak az imádság által lehetünk ennek része. Ezért mondja Pál, amikor végigmondja a fegyverzetet, hogy imádkozzatok minden időben, mert csak az imádság által lesz ez valóság. Nézzük egy kicsit konkrétabban. Miért? Arról beszéltünk 6 héten át, hogy melyek ezek a fegyverek. És akkor is hangsúlyoztam, és most újra, hogy a fegyverzetet megérteni, hogy ez micsoda, és amit képet használ Pál, felöltözni, az 2 különböző dolog. Hogyan tudod felöltözni ezt a fegyverzetet, Isten fegyverzetét imádság nélkül? Mondd meg! Hogyan tudod felövezni a derekadat igazság szeretettel? Hogyan tudod magadra ölteni a megigazulás páncélját? Hogyan tudod felsorúzni a lábadat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével? Hogyan tudod felvenni a hit pajzsát, ami kioltja a tüzes nyilát? Hogyan tudod felvenni az üdvösség sisakját és a lélek kardját, ami az Isten beszéde, ha nem imádságban? Hogyan? Mutasd meg! Hol van? Fogd meg! Hozd ide! Nincs más út! Nem létezik más út! Nincs más módja belépni ebbe a valóságba, mint az imádság. Közös imádság, egyéni imádság, kiscsoportos imádság, közös gyülekezeti Isten tiszteleten az imádság, hogy a lélek által Isten jelenlétében vagyunk. Nincs más út. És ezért szeretném, hogy megértenétek, hogy milyen zseniális Pál apostol részéről, hogy úgy beszél az Isten fegyverzetéről, hogy ezt a hatalmas nagy metaforát helyezi elénk. És ezt többször elmondtam, de hadd mondjam el utoljára, ígérem utoljára, vagy ki tudja. Pál apostol bilincsben van, ezt írja is, tehát rabságban van, házi őrizetben van, egy római katona áll mellette, és éjjel-nappal őrzi őt. És amikor Pál apostol arról akar beszélni, hogy a keresztényeket a levél végén, végül pedig, mindezek után felkészítse és megerősítse, hogy az az evangélium, amiről hallottatok, abban megállni, az egy kő, kemény háború és harc, és ehhez magatokhoz kell ölelni az evangélium igazságait, az a zseniális ötlete támad, a Szentlélektől vezetve, hogy végignézi a római katonát, a fegyvereit, és egy-egy belső lelki evangéliumi igazságot kapcsol egy-egy külső konkrét fegyverhez. Ez a nagy kép, ez egy nagy metafora, ami 6 részből áll, amit végigvettünk. Mi ennek a lényege? Az, hogy ha meg akarjuk harcolni ezt a harcot, olyan mélyen kell ismernünk, értenünk és magunkba engedni és minden helyzetre alkalmazni az evangéliumot, Krisztus valóságát, Krisztus igazságát, hogy az meghatározza a gondolatainkat, az észleléseinket, a döntéseinket, a céljainkat, a vágyainkat, a motivációinkat, mindent. És azért, mert valamit megértettél, nagyon jól tudod, valamit értesz, ezt így kéne csinálni, ettől még nem fogom úgy csinálni. Milyen módon jut el azt, hogy megértjük az evangéliumot, hogyan jut el ennek a képnek a segítségével egészen mélyre az ember életébe. Úgy, és itt van az apostol zsenialitása, hogy tudja, hogy a Szentlélek hogyan használja a képes beszédet. A Szentlélek hogyan használja a képnek az erejét. Tudnélik, azt mondja, hogy egészen, hogy lényegében imádkozzuk magunkat bele ebbe az igazságba. Nem úgy, hogyha valaki nem Krisztusé, magát beimádkozza Krisztusba, mert ez nem megy. Ha valaki még nem Jézusé, őt arra hívja Isten, hogy ponton ismerjen fel, hogy rászorultam, ismerjem el az ürességemet, a hiányomat, a bűnömet nélküle. Ismerjem fel, hogy értem halt meg, és fogadjam be az életembe. Adjam át az életemet Istennek Krisztusban. De ha már ez megtörtént, akkor úgy tudunk ebben tovább növekedni, ezt mondja Pál, hogy a Szentlélek által imádságban öltözött fel, imádságban teszed egészen mélyen a magadévá ezeket az evangéliumi igazságokat. Érted? Miért? Mert ha elkezded, mert ezért beszélünk erről, hogy ez nem elmélet, az elmélet, amit most elmondok, a gyakorlat, amikor végig imádkozzuk. Ha nézd meg ezeket a fegyvereket, ha imádságban azt mondod, hogy én magamra veszem a derekamra, mint a katona, akit az öv összetartja a ruháját, magamra kötözöm az igazságot, szembe minden hamissággal, hazugsággal, ami ebben a világban elvinne, akkor utána egészen mélyen tudod, hogy ez rajtam van, én az igazsághoz tartozom. Amikor azt mondod, hogy én az igazságot Krisztusban, a megigazulást magamra öltöm páncélként, akkor egészen mélyen, ahogy ezt végigimádkozik, jelenik meg benned, hogy ezért ellene mondok az ördög minden károsztatásának és vágyjának. És folytathatjuk a sort. Ha én hitben, képszerűen, imádságban szinte magamhoz veszem a hitnek a pajzsát, akkor azt jelenti, hogy egészen mélyen megerősítem a szívem abban, hogy amikor jön a gonosz, a félelmekkel, a rettentésekkel, a nem fog sikerülni, a semmi nem lesz jó, szembe tudok vele menni az evangéliumnak ezzel az igazságával. A Szentlélek ebben a folyamatban megújítja a gondolkodásunkat, megújítja a képzeletünket, és megújítja a szívünket. Ami sokkal több, mint érteni valamit. De ez a megújulás akkor megy végbe, ahogy imádságba oda tesszük magunkat, és magunkra öltözzük ezt a fegyverzetet. És utána fakad a szívedben az, hogy ott van az a mély tudatosság és érzet. Hogy én tényleg kész vagyok, felöltöztem, körbevesz az evangélium, benne vagyok, és ő bennem van. Nem megy másképp, csak az imádságban. Ahogy együtt vagyunk közösen, és ahogy egyénileg végig imádkozzuk ezt. Többször mondtam menet közben, ha kell, ha olyan helyzetben vagy, naponta csak gondold végig, imádkozz végig mind a hat fegyvert. Érteni is kell hozzá, hát ezért sokat beszéltünk erről, ez nem mágia. Érteni is kell az evangéliumot, de imádságba öltözd fel képszerűen. Ha egy olyan pontja van, beszéltünk a hat fegyverrel kapcsolatban, hat különböző stratégiájáról a gonosznak. Ha egy olyan pont van, ahol tudod, hogy különösen ott vérzel el, akkor az legyen az az egy pont, akkor ott figyelj erre, hogy újra és újra felöltözd magadba. És itt már következő pontra jutottunk, és megyünk tovább, tehát először az imádság elengedhetetlen, mert az imádság dimenziójában történik a felkészülés és a harc, a mennyeiek világában, nem máshol. Másodszor azért elengedhetetlen az imádság, mert az imádság által maradunk éberek. Ezt mondja Pál, legyetek éberek. Ugyanazt mondja Pál a lelki harc összefüggésében, mint amit a lekcióban hallottunk, amit Jézus mond. Amikor az utolsó idők megpróbáltatásairól beszél, meg az ő visszajöveteléről, azt mondja, vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megérhetés gondjaitól, legyetek éberek, szüntelen könyörögjetek. Hogy az éberségnek, a készenlétnek mi a jelentősége egy háborúban, azt nem kell különösen fejtegetni. Ha az ellenség valóban a lehető legkönyörtelenebb, legalattomosabb, legintelligensebb és leghatalmasabb ellenség, aki bármelyik oldalról meg tud támadni, akkor világos, nincs békeszünet, és ilyen értelemben nincs szabadság. Egyből mellé teszem, nem kell félni, Krisztus hatalmában vagyunk, és ő őriz minket. A kettőt együtt szeretném mondani. Nincs békeszünet, nincs megállás, és nincs szabadság. De ne félj, ne félj, Krisztus őriz, Krisztusban vagy. Az alapbiztonságunk az, hogy ő hozzá tartozunk, még ha elesünk, vagy elveszítünk egy csatát, akkor is ő hozzá tartozunk, de ne veszítsünk el annyi csatát, legyünk éberek, mondja Pál apostol. És most ezt hangsúlyozom, de ne felejtsük ezt el. Tehát legyünk éberek. Csak az imádság által maradunk éberek. Miért? Visszautalok egy ponton itt arra, amit sokszor mondtam már ma is, hogy az egész lelki harc kérdése kihívás a nyugati ember világképe számára. Kihívás. A kereszténységet mi magunk is, ha már Krisztus követői vagyunk, könnyebben elképzeljük racionális értelemben, nem? Igaz, érthető, védhető, vagy értjük. Vagy könnyebben elképzeljük etikai értelemben. Ilyen és ilyen életvitel fakad ebből. Semmint lelki-szellemi értelemben tudnék, hogy Jézus Isten uralmát hirdette meg. Ez egy nagy kozmikus háború része, amelyben ő végső győzelmet aratott a sátán seregei a démonok ellen, és ebbe a harcba a győztes oldalon mi is részt veszünk. Ezt nehéz, beszéltünk erről, ezt nagyon nehéz megragadni. A bibliai világkép kihívás a mi világképünknek. Na most, ha az imádságban rendszeresen belépsz tudatosan Isten jelenlétében, a mennyeiek világába, ha rendszeresen felöltözöd a fegyverzetet, ha rendszeresen gyakorlod, hogy különbséget tegyek, hogy felismerjem, hogy mi van a gonosztól, vagy mi nincs, akkor éber maradsz. De abban a pillanatban, ha megszűnik a rendszeres imádság, abban a pillanatban a világképünk szépen visszaáll. És tudjátok, mi történik? Azt, hogy azt mondod, hogy amikor már kiesett az ember ebből, távol van, visszagondol, hogy valamikor én azt éltem meg, hogy ott volt valami harc a gonosszal. Hát ez már nagyon távoli, lehet, hogy nem is úgy volt. Visszaáll, nagyon nehéz újra és újra megmaradni abban, ami ennyire idegen abban, hogy formálódtunk a nyugati világképben mindannyian. Az evangélium kihívás a világképünknek. Az imádságban ébren maradunk arra, hogy megéljük ezt a harcot, és hogy ott legyünk Isten előtt. Hadd mondjak egy egyszerű példát, mert talán ez olyan nehezen megragadható. Mit jelent ébren lenni? Gondolj bármire, valószínűleg valami érdeklődési terület, valami hobbi, gondolj bármire, ami te folyamatosan követsz. Hírekben, ez az a dolog, ami a világ másik sarkán nagyon fontos neked. Azt tudni, hogy ott, mert más nem érdekel, neked fontos tudni, hogy ott mi történik. Vagy egy téma, vagy az interneten követsz valamit, követed egy cégnek az akcióit, mert bármikor bejöhet valami nagyszerű lehetőség. Követed valakinek a blogját, mert ha amit ő ír, az neked nagyon fontos, esetleg fontos is, hogy bereszólj, hogy kommenteljél. Azt nem mondom, mert nem tudom, hogy működik, hogy követed a Facebookot. Tehát, hogy valamit követsz. És gondold végig, hogy működik ez. Addig vagy ébren, ameddig napra készen követed az eseményeket. Rendszeresen és kitartóan. Rendszeresen ránézel. És abban a pillanatban, amikor az érdeklődésed kezd lohadni, lehet, hogy már csak úgy néha nézel rá. Már nem olyan fontos, amikor már nem biztos, hogy baj. Tehát. De lehet, hogy már csak egyszer-egyszer nézel rá, már nem vagy éber. És lehet, hogy egyszer ránézel és rájössz, hogy kihagytam a legjobb meccset, kihagytam a legnagyobb akciót, kihagytam a legnagyobb fórum lehetőséget, kihagytam a legjobb hírt, hogy lájkoljam. Lemaradtam, mert elaludtam. Mitől marad meg az éberség? Két csúnya szót mondok. Rendszeresség és rutin. Mert rendszeresen, amit így követsz, azt rendszeresen teszed, és amit így követsz, azt rutinszerűen teszed. Nem gondolkozol, mert követed, rutinszerűen csinálod. Mondhatom nektek azt, Az imádsággal kapcsolatban, kedves testvérek és közeledők Istenhez, imádság, éberség, rendszeresség és rutin. Rendszeresség és rutin. És ne ijedj meg, a rendszeresség nem azt jelenti, hogy naponta több órát kell imádkozni. Sőt, a gyakrabban keveset sokkal jobb lehet, mint a néha sokat. Lehet, hogy te havonta vagy évente elvonulsz, és sok órát töltesz Istennel, és ez jó. De ha naponta nem tudsz Isten jelenlétébe jönni, akkor elalszol. Ha naponta, a gyakrabban többet azt jelenti, hogy reggel és este, és esetleg napközben, és azt mondod, hogy ez lehetetlen, de nem lehetetlen reggel 15 percet adni, este 15 percet adni, és esetleg napközben, akár a munkahelyen, ebéd után 10 percet adni magadnak, hogy visszatekintsél az imádságba, felidézd esetleg azt az igét, amit reggel olvastál, és este ugyanezt megted. És ha belegondolsz, ha ez rendszeres, ez ébren tart, és nem olyan sok. És ez rutin. Csak azt mondani, hogy imádság és rutin, ilyen lelketlen, gépies, kiüresedett imafelmondás? Nem. Nem, de amikor ezredszer mész rá a Facebookra, hogy ébren tartsd magadat, meg a blogra, meg a bármire, amiről beszéltünk, akkor azt te úgy fogod, amit rutinszerűen csinálsz, azt te úgy éred meg, hogy lelketlen, gépies. Nem úgy éred meg, csinálod, rutin része az életnek. Ami rutin, az nem feltétlenül lelketlen és gépies. Legyen rutin, találd meg a rutint, találd meg, hogy hogyan működik ez. Különben mi a tét? Különben elalszunk, elnehezedik a szívünk. Becsapjuk magunkat, hogy még értjük, becsapjuk magunkat azzal, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni, csak éppen ez a friss, élő, valóságos kapcsolat nincs meg Istennel. Imádkozzatok, legyetek éberek, és végül az imádság fogja össze a felnőtt gyülekezetet a harcban. Ezért is elengedhetetlen. Mert nehogy azt gondold, ha a gyülekezethez tartozol, hogy ez rólad szól. És ez még nagyobb teher talán, hogy Pál azt mondja, imádkozzatok az összes szentekért, minden Krisztusban lévő emberért. Azt mondja, harcban vagyunk, ezért imádkozzunk egymásért. Imádkozz a családtagjaidért, imádkozz a gyülekezetben a testvéreidért. Imádkozz a betegekért. Imádkozz a nehéz helyzetben lévőkért. Imádkozzunk a sikeresekért. Imádkozzunk azokért, akiknek látszólag minden működik. Értitek? Mert az imádság kölcsönös, mondja az apostol. És amint ezt gyakoroljuk, ez fogja össze, ez tartja egybe a gyülekezetet a harcban. Mert figyelj, nem nekem kell megállni a gonosz napon, hanem nekünk kell megállni. Nem csak én rólam van szó. Nézz körül, mindannyiunkról szó van egy gyülekezetben. És akkor tudsz imádkozni másokért, igazán, ha ismered őket és szereted őket. És akkor tudnak imádkozni érted, ha ismernek téged és szeretnek téged. Mit ér az, ha én megállok a harcban, és mellettem kidőlnek mások? És egy gyülekezetben tudjuk, hogy szinte kudarcként éljük meg a másik ember, vagy család, vagy házasság kudarcát. És mit érne az, hogy ők jól vannak, és hogyan érezném magam, amikor az én életem romlik össze, vagy én vagyok hihetetlen harcban és küzdelemben, és mindenki jól van mellettem, és senki nem tud mellém állni. És ezért Pál azt mondja ennek az egésznek a végén, ami végig többet számba beszélt. Imádkozzatok az összes szentekért. És végül van egy nem várt fordulat. Az apostol, aki a levél elején Istent magasztalja, aki a gyülekezetért imádkozik, aki tanítja őket harcolni, és azt mondja, és imádkozzatok, én értem is. Én értem is. Mert azt mondja, követ vagyok bilincsben. Azt mondja erről a képről egy N.T. Wright, egy angol teológus. Hát ez olyan, mint a Pál azt mondja rá, hogy én egy szárnyaszeget sas vagyok. Egy óceánjáró a Szaharában. Egy kosárjátékos, akinek össze vannak kötve a lábai. Követ, a győztes örömhír követe bilincsben. És Pál azt mondja, imádkozzatok, én értem is. Nem azt kéri, hogy vegyétek le a bilincset, hanem azt, hogy bátran hirdessem az evangéliumot. Pál tud kérni, tud imádságot kérni, mert ez az imádság a lelki vagy a szellemi harc. Nem tesz embertelenné. Imádkozunk egymásért, és imádkozzatok, én értem is. És ez a harc nem tesz emberfelettivé. Nem. Abszolút hiteles. Miért tehetjük ezt meg? Mi ad erre lehetőséget? Mi bátorít, hogy így az imádság fogjon össze bennünket, a felnőtt gyülekezetet a harcban? Két pillanat Jézus életéből. Ugyanezt teszi. Halála előtt Jézus, Isten fia, a valóságos Isten, a valóságos ember, a halála előtt a Gecsemáné kertben gyötrődik és imádkozik. És emlékeztek, mit tesz? Amit Pál? Azt mondja a tanítványoknak, imádkozzatok értem. Azt mondja nekik, hogy imádkozzatok és virrasztatok velem. Miért? Mert nagyon nehéz. Mert nagyon nehéz a harc, a sötétség ezen az éjszakán szembenézni azzal, hogy betöltsem az Atya akaratát, hogy átadjam önmagamat a halálba. Sötétség, reménytelenség, háború. És mit tesznek a tanítványok? A tanítványok alszanak, újra és újra elalszanak. Nem képesek ébren lenni, imádkozni, nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is igaz ez. Nézzük Jézust, az embert. Azt teszi lehetővé, hogy mi együtt imádkozzunk egymásért, és harcoljuk a harcot, hogy amikor Jézus a legnagyobb harcot vívja a sötétség erőivel, segítséget kér, mert az imádság segít. Amikor értünk harcol, ő emberként segítséget kér, imádkozzatok. És pár órával később a másik kép, pár órával később már a kereszten vívja Jézus a haláltusát. És miközben elhordozza a halált, a kínhalált, a megváltó halált, értünk helyettünk és miattunk, mit tesz? Imádkozik. Imádkozik mindazokért, és ebben mi is benne vagyunk, akik a bűneink került a halálra jutatjuk, akik a halálra jutatják. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Imádkozik az Isten népért, imádkozik az egész világért. Imádságot kér magáért, majd imádkozik az egész világért. És ebbe az imádságba benne vagyunk. Amikor imádságot kér magáért, hogy végigmenjen az úton, értünk, helyettünk, miattunk, a mi megváltásunkért megy végig ezen az úton. És amikor ez eldőlt, és átadta magát Isten akaratának, és a haláltusáját vívja, értünk cselekszik, és értünk imádkozik. És ez örömhír, ezért tehetjük mi is meg. Imádkozzatok az összes szentekért, és végül imádkozzatok én értem is. Imádkozhatunk egymásért, és lehetünk elég emberek ahhoz, hogy bármikor azt mondjuk, imádkozzatok értem, szükségem van rá ebben a harcban. Nem az a harc, hogy olyan erősek vagyunk, hogy sehol meg nem áll az ördög, hanem az, hogy értjük az evangéliumot, magunkba imádkozzuk az evangéliumot, összetartjuk az evangélium bennünket, és hordozzuk egymást, és kérjük egymást. Imádkozzunk hát a harcban, mert Jézus imádkozott és imádkozik értünk. Harcoljuk meg a harcot, mert Jézus megharcolta értünk és győzött. Álljunk meg hitben győztesen, mert Krisztusban győzelemre ítéltettünk. Amen. Dicsőítés előtt imádkozunk. Álljunk most fel kivételesen. És közösen imádságban öltözzük fel az Isten fegyverzetét. Nyugodtan képzeljük el ezeket a képeket, ahogy Isten fegyverzete, ahogy ő maga adja ránk, erősít meg bennünket az evangélium igazságában. Imádkozunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, mert te vagy az, aki megszerezted számunkra azt a fegyverzetet, amelynek felöltésével meg tudunk állni benned, meg tudunk maradni melletted, akkor, amikor a legnagyobb kihívások és a legnagyobb támadások élik az életünket és a hitünket, akár egyénileg, akár mint a te néped, a te gyülekezeted. Hívunk téged, Szentlélek Isten, hogy most, amint gyülekezetként végig imádkozzuk ezt a fegyverzetet, te magad valóságosan végezd el munkádat bennünk. Erősíts meg minket, felkészítve a harcra, hogy ellenálljunk a gonosz minden mesterkedésének. Jöjj hát, Szentlélek Isten, és cselekedj bennünk. Úr Jézus Krisztus, te vagy az igazság és a világosság, akiben nincsen semmi hamisság és hazugság. Rád nézve körül kötjük derekunkat az igazsághoz való ragaszkodással, hogy amikor a hazugság atya csalás, hazugság, hamisság, kétértelműség felé vezetne bennünket, mi szilárdan ragaszkodunk az igazsághoz, mert te vagy, Úr Jézus Krisztus, a mi igazságunk, a mi derékövünk, aki egybe tartasz minket. Úr Jézus Krisztus, magunkra öltjük a megigazulás páncélját, megragadva azt a nagy igazságot, hogy akik Krisztusban vannak, azok ellen nincsen semmilyen kárhoztató ítélet. És ezért, amikor sebzett szívünkből, vagy más emberektől, vagy a gonosztól magától kárhoztatás és vád érne bennünket hamisan, mi megállunk az igazságban, hogy a rajtunk van a te páncélod, és igaznak nyilvánítottál minket Isten színe előtt egyszer és mindenkorra. Úr Jézus Krisztus, felsorozzuk lábunkra a békesség evangéliuma hirdetésének a készségét. Mert te vagy a béketeremtő, aki egybefoglalsz és megbékítesz mindeneket. És amikor látjuk és tapasztaljuk az ördög szétdobáló békétlenséget, feszültséget szító munkáját, mi te rád nézünk, és a békesség szavait hirdetjük, és a békességet cselekesszük, hogy békességet vigyünk mindenhova, ahol feszültség és harag van. Úr Jézus Krisztus, felvesszük kezünkbe a hit pajzsát, amely kioltja a gonosz minden tüzes nyilát, megvalva, hogy semmi nem történhet velünk a te akaratod nélkül. Itt van előttünk a pajzs, a benned való bizalom és hit, ahogy te megismertettél minket a te gondviselő atyáddal. És ezért bármilyen félelem, bármilyen rettenet érné a szívünket és a gondolatainkat, mi hiszünk benned, hogy te jót cselekszel és jó terved van velünk. Magunkra öltjük az üdvösség sisakját, Urunk, az eljövendő reménység bizonyosságát, hogy te egy napon mindeneket újjá teremtesz. És ez, amikor a hiányaink, a veszteségeink, a fájdalmaink elfordítanának tőled, az üdvösség sisakja van rajtunk, és azt mondjuk, akármi van és akármi is történik, akármi hiányzik, akármilyen veszteséget éltünk át, hisszük, hogy egy nap te mindent helyére teszel, és nem fordulunk el tőled. És végül kezünkbe vesszük a lélek kardját, amely a te beszéded, amely a te igazságod, objektív igazságod minden körülmények között. Törzsd be szívünket és értelmünket igéddel, hogy ezzel vívjuk meg a harcot a gonosz minden hazugságával szemben. Imádkozunk, hogy őrizd meg gyülekezetünknek az egységét, és mélyítsed a szeretet közösséget, hogy ismerjük és szeressük egymást, hogy imádkozunk egymásért, és tudjunk imádságot kérni mi magunk is, amikor bajban vagyunk. Hogy megéljük, hogy együtt vagyunk ebben a harcban, és hogy te vagy az Úr és a Király. Imádkozunk mindazokért, akik számára most különösen is zajlik ez a háború. Elsősorban most azokért, akik talán ennek a sorozatnak a végével egyre inkább felismerték, hogy még nincs közösségük, élő kapcsolatuk veled. Köszönjük, Urunk, hogy ma is arra hívod, abban bátorítod őket, hogy engedjék életüket át, tegyék bizalommal a te kezedbe, az ő megváltójuk és szabadítójuk kezébe. Imádkozunk azokért, akiknek az életében harc dúl, akik különösen tudatában vannak most a sötétség erőinek. Ruházd fel őket, Uram, erősítsed meg őket, válaszd el gondolataikban az igazat a hamistól, legyen a szívükön a te oltalmad, vérednek oltalma, hogy ne tudja őket a gonosz illetni. Imádkozunk minden szükségért, szenvedésért, gyerekekért és idősekért, betegekért, kigúnyoltakért, anyagi problémákkal küszködőkért, vagy éppen elbizakodottakért, gazdagokért, akik úgy érzik, hogy nekik minden sikerül. Kérünk, Urunk, mindannyiunkat, vonj szerető közelségedbe. Imádkozunk, Urunk, ezért a városért, Budapestért, és imádkozunk most különösen hazánkért, amikor annyi bizonytalanság van, amikor nem lehet tudni, hogy mi igaz és mi nem. Imádkozunk, hogy azért, hogy te a béketeremtő légy az Úr. Imádkozunk a vezetőinkért, hogy adj nekik bölcsességet, adj nekik alázatot. És imádkozunk mindenkiért, hogy a béketeremtésnek, az egységnek a szándéka kerüljön felül ebben az országban, ebben a nemzetben, a széthúzásnak, az árukásásnak, egymás gyűlöletének az erőin felül. Köszönjük, Urunk, hogy adventben különösen is megerősítesz a reménységben, hogy egy nap mindeneket újjáteszel. És ez a mi végső reménységünk az evangéliumban. És ahogy eléd jövünk most dicsőítésben, éneklésben, imádságban, erősíts meg, beszélj hozzánk. Add, hogy szívünk válasza méltó legyen hozzád, Úr Jézus Krisztus, hogy teljes szívünkkel imádjunk, magasztaljunk, hogy egész lényünk, képzeletünk beteljesedjen veled, és a te ígéreteiddel és a te evangéliumoddal. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.